Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 125. Zsoltárunk első verszakával kezdjük Isten tiszteletünket, majd az első verszak után helyünket elfoglalva énekeljük tovább a 125. Zsoltárt. Akik bíznak az Úr Istenben, nagy és erős hittel, azok nem vesznek el. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét, testvéreim, amint szól hozzánk a 130. Zsoltárból, a Zsoltár valamennyi verséből a következőképpen. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és ő gazdag, meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, hajtsuk meg fejünket imádságra. Urunk, várunk téged, és tudjuk, hogy nem várunk hiába. Lehet, hogy inkább fordítva van, te vársz bennünket, add, hogy te se várd hiába ránk, hogy jöjjünk és hallgassunk, jöjjünk és figyeljünk, hogy jöjjünk hozzád és kérjük a te lelkedet és igédet. Várj ránk, Istenünk, és mi jövünk hozzád együtt ünnepelni, együtt gyászolni, együtt örülni és együtt sírni, mert a te közelségedben, igédnek a fényében, melegében, bölcsességében tisztán láthatjuk az életünket, a világot, amelyben élünk, a jelenünket, a jövőnket, de így látjuk tisztán, és igazán a múltunkat is. Eléd rakjuk mindezt, a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket, a te igéd világítsa meg és áldja meg, a te igéd adjon békességet, vigasztalást, megengesztelődést. A te igéd adjon reménységet arra, hogy minden bűnünk és gyarlóságunk ellenére hozzátartozhatunk, a tanítványaid lehetünk, téged hirdethetünk, életünket, egész létünket, neked szentelhetjük. Így kérünk, jöjj megtisztító, megszentelő, bűnbocsátó lelkeddel, áradj ki ránk és rajtunk keresztül áradj ki ebbe a világba, add, hogy hirdethessük a te igédet, igazságodat, a te békességedet. Jézus Krisztusért, a békesség fejedelméért. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva készüljünk az ige hirdetés az 581. dicséretünkkel. 581. dicséretünknek az első két verszakát énekeljük. Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege, első és második verszakot.
Thank you.
Testvéreim, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a mai ószövetségi bibliai szakaszunkban, Ézsaiás könyvének a 9. részében, a 17. és 18. versekben. Mert föllángol a gonoszság, mint a tűz, megemészti a tövist és a gazt, meggyújtja az erdő bozótját, gomolyogva száll föl a füstje. A seregek urának haragja miatt borul lángba az ország, a nép pedig tűzmartaléka lesz, senki sem könyörül a másikon. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ma október 23-án meglepő az az ige, amelyet olvasunk az ószövetségi szakaszunkban, de legalábbis elgondolkodtató. Elgondolkodtató, hogy hogyan illeszkedik ez a mai napunkhoz, és mit mond október 23-áról az Ézsaiás 9. És lehet, hogy azt is mondja az Úristen, hogy az már jó jel, hogyha az ige elgondolkodtat minket. Ha meglep, kizökkent a saját gondolkodási sémáinkból, és elgondolkodunk arról, hogy vajon mit akar ez lenni. Mit jelent, mit tanít, mire mutat rá, mire kérdez rá. Tehát összevetni az életünket, ha ünnep, akkor az ünnepet, ha a hétköznapokat, a hétköznapokat. De gondolkodtasson el Istennek az igéje, hogy miről tanít és mire vezet október 23-án ez az ítéletes profécia. Hogy erre a kérdésre legalább megközelítő választ tudjunk adni, először gyorsan és nagyon röviden át kell tekinteni azt a történelmi helyzetet, amelyben megszületett ez a profécia, Ézsaiás 9-ben, illetve azokban a részekben, hogy értsük, hogy miről szólt ott és akkor ez az ige. A szír-efraimi háborúnak az ideje ez, Ézsaiás proféta a déli országrészben, Jeruzsálem környékén prédikál, a déli országrészben arról, hogy megtámadtak minket az északiak. És ez az északiak, ez nem csak a szíreket jelenti, valóban észak-észak-keletre van tőlük, hanem a Szíria és Júda között lévő másik kis országgal, aminek az a neve, hogy Izrael. Az efraimi, a szír efraimi, az azt jelenti, hogy az északi országrész, a korábban egységes Izraelnek az északi fele összeáll Szíriával, és megtámadja a saját testvérét, Júdát. Vagyis egy testvérháborúról van szó. Júda és Izrael, meg még mások is, de Júda és Izrael egymással harcol, azaz két országrész, amely korábban egy volt, Dávid király alatt egy ország volt, Salamon alatt egy ország volt, mint mondjuk Dunántúl és a Tiszántúl, azok most ellenséges országként egymással viselnek hadat. Az északi országrész, Izrael megtámadja a délit. Ez egy testvérháború. Eltekintve attól, hogy minden háború testvérháború, azt lehet mondani, hogy ilyen skandalum, ilyen botrány, ilyen szégyen újra és újra megesik az emberiséggel. Testvérháború az orosz és az ukrán háború. Testvér népek háborúznak egymással, akik korábban egy országnak a részei voltak. Testvérháború a gázai konfliktus, Gáza, a palesztinok és Izrael. Testvérháború volt a szerb-horvát-bosnyák háború. Országok, amelyek korábban egy államban éltek, most egymást írtják. És testvérháború volt 1956-ban is, ahol magyarok is lőttek magyarokra, persze mások is, oroszok is, de magyarok is, és 56 után is magyar lőtt a magyarra, és magyar akasztott magyart. Az csak zárójelbe jegyzem meg, hogy akkora testvérháború, ami a Szovjetunón belül volt, és ahol millió számra írtották ki önmaguk a saját állampolgáraikat, akkor még nem volt a történelemben, de ez minket 56-ban nem nagyon vigasztalt, hogy addigra már ők is országi szinten írtatták saját magukat. Tehát ez az a történelmi helyzet, ami nem nagy világbirodalmi, hanem kis mikroméretben, de megtörténik az Ézsaiás 9 történetében, hogy két nép, két ország, amely korábban egy ország volt, ugyanaz a nép, egymásra támad, és úgy kell hadakozni, hogy a másik oldalon is a saját testvéreink, néha szó szerint is, a rokonaink és testvéreink vannak. Hogyan magyarázzuk ezt? Hogyan értelmezzük Isten igéjét ebben a történelmi kontextusban és a mai napon? Hogyan értelmezhető a történelem, a tragédiák, a csapások, a szégyenek? Erről beszél Ézsaiás ebben a rövid szakaszban. Mit jelent az ország égés, amikor az ország, mint a bozót tűz, ég és letarolja az egész társadalmat? Mit jelent a felolvasott ige? Ha még közelebb akarnánk menni, akkor föltetnénk azt a kérdést, hogy ki kicsoda ebbe a történetbe. De Ézsaiás nem ebbe az irányba halad, és nem arra biztat minket, hogy próbáljuk meg a mai vagy az elmúlt századi szereplőket behelyettesíteni a szír-efraimi történetbe, egészen más irányba tanácsolja és tanítja a népet. Három tanácsot, három felszólító mondatot hadd fogalmazzak meg Ézsaiás bibliai proféciája alapján. Az első tanács, hogy nézz fel, nézz az Úristenre. Ne egymást, ne a hibást, ne a bűnöst és ne a bűnbakot keressétek először. Ne ez legyen az első mozdulat, hogy próbáljuk meg a magunk szintjén, ezen a horizontális síkon megkeresni a szövetségeseket és megkeresni az ellenségeket. Az első kérdésed az legyen, hogy hol van az Úristen? Az első kérdés az, hogy hol van ő? Ne akard, ne próbáld ezt a történetet, vagy egy másik történetet, vagy bármilyen történetet az Úristen nélkül értelmezni. Olyan ez egy kicsit, mintha látnánk egy sakktáblát, amelyen már el vannak mozgatva a bábuk. Már folyik a parti, nézzük, így próbáljuk értelmezni, hogy mi is történik. Közben egyébként benyúlnak a kezek a sakktábla fölé, és ide-oda helyezik a bábukat, tehát folyik a parti, látjuk is körülbelül, hogy mi történik. Az első, de legkésőbb a második pillanatban mit fogunk tenni? Fölnézzünk, hogy ki az, aki itt sakkozik. Ki az a két szereplő, aki előállította ezt az állapotot. Ki van a fehér bábukkal, ki van a sötéttel. Tehát persze úgy néz ki, hogy a harc az ott zajlik, azon a 64 mezőn előttünk, de a kérdés az, hogy ki mozgatja ezt a történetet. Ki az, aki játszik? Ézsaiásnak mindig ez az első, nézz föl az Úristenre. A második, amit talán még hangsúlyosabban előhoz ez a rész, Ézsaiásnak az egész szolgálat, hogy tartsatok bűnbánatot. Ne a másik bűnével foglalkozzatok. Ne meneküljetek abba az irányba, hogy nyilvánvalóan arcpirító, vérlázító bűnök történtek, ez egyébként igaz lehet, de először ne a másik bűnével foglalkozz, hanem kérdezz rá magadéra. Mindahogy a 130. Zsoltár tette. A 130. Zsoltár, ha a bűnöket számon tartod, Uram, ki marad meg akkor? Innen induljon a gondolkodásod, vajon nem Isten büntetése van-e rajtunk? A csapás, a tragédia, a szégyen, a fájdalom, az ország égés. Vajon nem az Úristen büntete minket? És mielőtt megválaszolnád ezt a kérdést, egyébként nem biztos, hogy ezt a kérdést meg tudjuk válaszolni, de mielőtt megkísérelnénk, tegyünk fel egy másik kérdést. Ha ez az Isten büntetése lenne, vajon nem lenne igaza? Vajon replikázhatnánk-e az Úristennel, hogy ezt nem érdemeltük meg? Ennél mi jobbak vagyunk? Ezt eltúloztad, Úristenünk. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, ki marad meg akkor? A 130. Zsoltár nagyon pontosan mondja, hogy minden csapás, minden fájdalom, minden szégyen, ami ér bennünket, emlékeztethet minket arra, hogy vajon, ha az Úristen számon tartotta a bűneinket, vajon mondhatnánk-e, hogy nem igaz az ítéleted. Harmadik jó tanács Ézsaiás részéről, harmadik felszólítás, könyörögjetek Istenhez, és hívjátok be Isten irgalmát. Nézz föl, hogy hol van az Úristen, tarts bűnbánatot, és könyörögj Isten irgalmáért. Mert Isten irgalma nélkül nem lesz itt se béke, se vigasztalás, se megengesztelődés. Nincs az az emberi konfliktus, akár kicsibe, magánéleti szinten, akár történelmi léptékben, amely az Úristen irgalma nélkül meg tud gyógyulni. Akármelyik konfliktust emeljük ki, a szír-efrájmi háborút is, vagy a mostaniakat, nyugodtan mondhatjuk ezt. Ha Isten nem irgalmaz meg ezen az emberiségen, ebből nem lesz megoldás, és nem lesz békesség. Pilinszky mondja ezt a nagyon-nagyon erős mondatot, ti problémákról beszéltek, és megoldásokat kerestek. Problémák vannak, és megoldásokra van szükség. Pilinszky azt mondja, én meg azt látom, hogy tragédiák vannak, és irgalomra van szükség. Kedves testvérek, a Biblia az nem történelem könyv, és nem történelmi magyarázatokat ad. Nem a történelemről beszél, hanem a történelem uráról. És ez a mai ige, Ézsaiásnak ez a kemény, nehéz igéje, ez sem 1956-ról szól, hanem az egész életünkről. De úgy is fogalmazhatjuk, hogy sem 1956. október 23-át, sem 2025. október 23-át nem fogjuk megérteni, és nem is tudjuk méltón ünnepelni az Úristen nélkül. De Ézsaiás ezt mondja, miért is kéne nektek Isten nélkül ünnepelni. Ez az ige erre hív bennünket, legyen övé a mai napunk, legyen övé Istené az egész életünk. Amen. Válaszoljunk az igére a megkezdett énekkel, az 581. dicséretnek a 3. és 4. versszakát énekeljük. 581. dicséret 3. és 4. versszaka, hogyha te igazán a Krisztusban bízol, higgyed, hogy lélekben Istennél gyarapszol. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk, add, hogy ezen a mai napon is felnézhessünk rád, és úgy éljük az életünket, és úgy ünnepeljünk, és úgy imádkozzunk a népünkért, nemzetünkért, testvéreinkért, hogy látjuk, hogy hol vagy te. Hol vagy te a világban, a világ fölött, ebben az egész teremtettségben, és hol vagy az életünkben, hol vagy ebben a mai napban. Urunk, ne engedj egyetlen lépés sem nélküled. Add, hogy az az indulat legyen bennünk, az országunkban, a népünkben, a társadalmunkban, az az indulat, amely benned megvolt. Köszönjük, hogy itt van ez a példa, és hogy erről beszélhetünk, hogy ezt gyakorolhatjuk, hogy ezt képviselhetjük az egész társadalmunk, de önmagunknak is. Adj nekünk szeretetet, irgalmat, bűnbocsátó kegyelmedet, megengesztelődést, békességet, mert nélküle igen szűkölködünk, nélküle csak baj és fájdalom és szégyen veszi körül ezt a társadalmat, nem csak országhatáron belül, hanem az egész világban is, de veled együtt van békesség, van megengesztelődés, van megbocsátás, van irgalom a bűnök, a szégyenek, az elkövetett vétkek után, van újjáépített élet és újjáépített békesség. Segíts, Urunk, hogy erre eljussunk, erre a következtetésre, erre a start lépésre, hogy veled kezdődik a békesség. Urunk, add ezt nekünk, ezt a csodát, ezt az ajándékot, ezt az irgalmat, egyéni szinten is, a gyülekezetünkben, a városunkban, a nemzetünkben, de ugyanígy könyörgünk a körülöttünk élő népekért, a háborúságban, szenvedésben élőkért és az egész világért is. Hadd ismerjük fel minél hamarabb a te békességre hívó, segítő szeretetedet, a te jelenlétedet, azt a hatalmat, amely itt van ebben a világban, sőt tartja és oltalmazza ezt a világot, megőrzi saját bűnétől és lázadásától is, és ott is békességet és eredményt hozhat, ahol mi csak elrontani, elszalasztani tudjuk a lehetőségeket. Így kérünk, áldj meg minket a közelségeddel, jelenléteddel és szereteteddel. Add, hogy ezt tudjuk képviselni a gyülekezetben, a városban, a nemzetben, a világban. Így könyörgünk az egyház szolgálatáért ezekben a nehéz időkben. Hadd legyen egyértelmű, hangos, érthető az egyház üzenete, rád mutató igehirdetése. Imádkozunk a megfáradtakért, az gyengékért, a gyászolókért, a betegekért, ugyanúgy, mint az erősekért, a hatalmasokért, a döntéshozókért. Értük talán még különösen is, imádkozunk, adj bölcsességet és alázatot és engedelmességet a döntéshozó uraknak, a világ hatalmasainak. Urunk, te, aki minden hatalmat kezedbe tartasz, menjen és földön, oltalmazd meg minket saját gőgünktől, emberi gyarlóságainktól, vezesd a vezetőinket, adj nekik bölcsességet és bátorságot, jó és téged dicsérő döntéseket hozni. Így kérünk, békesség fejedelme, áldj meg bennünket. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, ti rejátok, és adjon békességet néktek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Néhány dolgot szeretnék hirdetni a gyülekezetnek. Egyrészt, hogy 10 órakor koszorúzás lesz. Az önkormányzat szeretettel hívja és várja a gyülekezet tagjait is erre a megemlékezésre a szokott helyen, az 56-os emlékműnél. Ma délután 5 órakor kezdődik az úrvacsorai előkészítő sorozatunk, tehát ma, holnap és holnap után 5 órakor az új kollégium dísztermében tartjuk az úrvacsorai előkészítő sorozatot Vince Árpád, Petró Emőke és Varga Nándor igehirdetői szolgálatával. Ezek lesznek a hétközi alkalmaink. 26-án, ha Isten engedés élünk, úrvacsorás alkalmakat tartunk minden Isten tiszteleten, itt a templomban is, és a városrészi helyszíneken is. És hirdetem, hogy november 7-én, 8-án, 9-én, néhány hét múlva a Lakitelki Népfőiskola épületeiben gyülekezeti hétvégét tartunk, lehet még jelentkezni a lelkipásztoroknál, a programot az internetes felületeinken megtaláljuk, szeretettel hívunk és várunk erre a gyülekezeti körben eltöltött hétvégére. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Az áró énekünket keressük meg a már többször énekelt 581. dicséretből, az utolsó 3 versszakot énekeljük, 581. dicséret, 10., 11. és 12. versszaka, vedd el már mi rólunk a sok ellenséget.